kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
Szeptember 1-én indul a fix 3%-os hitelprogram, amely az első lakást vásárlók számára teszi minden korábbinál kedvezőbbé az ingatlanhoz jutást, emlékeztetett a miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón. Gulyás Gergely elmondta, a családi otthonteremtési kedvezmények és az otthon start közötti összhangot megteremti egy új kormányrendelet. Az átjárhatóságot is biztosítják, például ha valaki most otthon start programmal indul, de később megváltozik az élethelyzete, gyermeket vállal, akkor lehetősége lesz arra, hogy átváltsa csak pluszra a hitelét, vagy kiegészítse azzal. A havi törlesztő részlet minden 10 millió forint hitel után havi 30 ezer forinttal lesz kevesebb, vagyis például 20 milliós hitel esetében havi 60 ezerrel, 50 milliósnál havi 150 ezerrel lesz kisebb a havi törlesztés. Elhangzott, november 30-áig meghosszabbítják az árrésstoppot a boltokban, a cél továbbra is az infláció csökkentése. A magyarországi gáztározók töltöttsége jelenleg 64%-os, vagyis az ország ellátásához ez 82 téli napra elegendő, de ha csak a lakossági fogyasztást nézzük, akkor 171 téli napra lenne elég, tehát jól állunk, ismertette a miniszter. Gulyás Gergely a munkácsi rakétatámadásról elmondta, együttérzésüket nyilvánították az érintetteknek és elítélik a támadást. Hangsúlyozta, Kárpátalja megtámadása nem lehet hadicél, olyan távol van Oroszországtól. A magyar kormány arra szólítja fel az ukrán kabinetet, hogy azt a kötelezettségét, ami EU tagjelöltként kiterjed rá, például, hogy az ellátás biztonságát szolgáló vezetékhálózatot óvja meg, ne próbálja tönkretenni, azt tartsa be. A miniszter úgy látja, még a tagjelölti státusz is elfogadhatatlan egy olyan állam esetében, amely uniós tagok energiabiztonságát veszélyezteti. Jelezte azt is, Magyarország fenntartja és tovább folytatja a gazdasági kapcsolatot Oroszországgal. A hétvégén találkozik az ukrán és az amerikai küldöttség, hogy megvitassa az Ukrajna és Oroszország közötti jövőbeli tárgyalások lehetőségét, jelentette be Volodymyr Zelenszkij Kijevben. Az ukrán elnök az ukrajnai látogatáson tartózkodó Jonas Gahr Støre norvég miniszterelnökkel közösen tartott tájékoztatót. Több mint 19 ezer ukrán gyermeket vittek el illegálisan Oroszországba eddig az orosz-ukrán háború ideje alatt, jelentette ki Keith Kellogg tábornok, Donald Trump amerikai elnök külön megbízottja Kijevben. Németország vállalta, hogy évente 9 milliárd euróval támogatja Ukrajnát, jelentette be Lars Klingbeil, német alkancellár pénzügyminiszter, Volodymyr Zelenszkij elnökkel tartott kijevi találkozóján. Ukrajna és Litvánia pedig közösen fog védelmi eszközöket gyártani a két ország biztonságának megerősítésére. A katolikus Karitász 300 tanszercsomagot adományozott hátrányos helyzetű gyermekek számára Nagyszőlősön. A Perényi Zsigmond középiskola 22 diákja személyesen vehette át az iskolatáskákat és a szükséges taneszközöket. A fennmaradó csomagokat a Szent Márton Karitász munkatársai juttatják el a következő napokban a többi érintetthez Kárpátalja különböző magyar ajkú településein. A tanévkezdési támogatás a katolikus Karitász országos Legyen öröm az iskola kezdés segélyprogramjának része, amely évente Magyarországon több ezer rászoruló diák számára nyújt segítséget az év során. Regionális tőkepiaci együttműködés erősíti mostantól a közép- és kelet-európai régió, így Magyarország versenyképességét az Európai Uniós pénzügyi térben, közölt a Nemzetgazdasági Minisztérium az MT-vel. A megállapodás a horvát pénzügyminisztérium kezdeményezése után jött létre, Zágrábban írták alá. A résztvevő országok Horvátország, Szlovénia, Szlovákia, Észak-Macedónia, Bulgária, Románia, Lengyelország és Magyarország. Megkezdődött a keleti pályaudvar 4 héten át tartó felújítása. Most nem a történelmi főépületet, hanem a vasúti infrastruktúrát újítják meg, ami talán kevésbé látványos, de azt a célt szolgálja, hogy évekre üzembiztosan tudjon működni a pályaudvar, mondta Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója a Facebookon. Arra kér mindenkit a következő 4 hétben, ne közlekedjenek rutinból, indulás előtt tájékozódjanak. Kiemelt érdeklődés mellett zárult a regisztráció az iskolában az erdőprogram őszi ütemére, közölt az Agrárminisztérium az MT-vel. Októbertől kezdődően 400 iskolában mintegy 1200 ingyenes erdőpedagógiai foglalkozást tartanak országszerte a 6-14 éves korosztály számára. Nem zárt be a Balaton a nyári szezon végével. Augusztus 20-a után még mindig sok a vendég és rengeteg a program, írta a Balatoni Turizmus Szövetség. Jelezték, a következő hetekben még nagyon is élvezhetők a nyári szolgáltatások, sőt az időjárás függvényében a későbbi őszi hónapok sem vesznek el. Végül az időjárásról. A fátyol és gomoly felhők mellett általában derült lesz az ég a folytatásban is, csapadék nem hullik, a szél több felé megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 7-8, napközben aztán 27-28 fok körül alakul, jelentős lesz a napi hőingás. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig. Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Hétfői adásunk témái: Jézus a hitünk mércéje. Leó pápa vasárnapi úrangyala imádsága. Interjú Azbej Trisztán államtitkárral, a katolikus törvényhozók és Leó pápa találkozójáról. Molnár Tamás atya tudósítása a Pozsonyban tartó Szent István napi ünnepről. Jézus a hitünk mércéje, 14. Leó pápa úrangyala imádsága. Hitünk csak akkor hiteles, ha áthatja egész életünket, ha átalakítja szívünket, és elvezet bennünket a testvérek iránti szeretethez, az igazságosság gyakorlásához. Tanította a 14. Leó pápa vasárnap délben az úrangyala elimádkozása előtt mondott beszédében. A Szent Atya elmélkedését a szűk kapu képéhez fűzte,
de la porta stretta,
amelyet a vasárnapi evangéliumi szakasz tár fel előttünk. Jézus akkor használja ezt a képet, amikor valaki megkérdezi tőle, hogy kevesen vannak-e, akik üdvözülnek. Jézus így válaszol a kérdésre: törekedjetek bemenni a szűk kapun, mert mondom nektek, sokan próbálnak majd bejutni, de nem tudnak. Első ránézésre ez a kép néhány kérdést ébreszt fel bennünk. Ha Isten a szeretet és az irgalmasság atya, aki mindig tárt karokkal vár minket, akkor miért mondja Jézus, hogy szűk az üdvözülés kapuja? Folytatta beszédét a Szent Atya. Kétségtelen, hogy az Úr nem akar minket elbátortalanítani. Szavai elsősorban arra szolgálnak, hogy figyelmeztessék azokat az elbizakodottakat, akik azt hiszik, hogy már üdvözültek, akik gyakorolják vallásukat, és ezért már is gondtalannak érzik magukat. Az Úr nem akar olyan Isten tiszteletet, ami elkülönül az élettől, és nem kedveli azokat az áldozatokat és imákat, amelyek nem vezetnek el bennünket a testvérek iránti szeretetre, az igazságosság gyakorlására. Ezért, amikor ők az Úr elé állnak, azzal dicsekedve, hogy vele együtt ettek és ittak, hallgatták tanításait, azt a választ fogják hallani: nem tudom, honnan vagytok.
Non so di dove siete.
Távozzatok tőlem, mint ti gonosztevők. Szép a vasárnapi evangéliumi szakasz provokációja, állapította meg Leó pápa. Jézus válságos helyzetbe hozza a hívők biztonságát. Jézus ugyanis azt mondja, hogy nem elég hitünket szavakkal megvallani, ővele együtt enni és inni az eukarisztia ünneplésekor, vagy jól ismerni a keresztény tanításokat. Hitünk akkor hiteles, amikor átöleli egész életünket, amikor választásaink döntő szempontjává válik, amikor olyan nők és férfiakká alakít bennünket, akik elkötelezik magukat a jóért, és kockázatot vállalnak a szeretetben, mint ahogy Jézus tette. Ő nem a siker vagy a hatalom könnyű útját választotta, hanem azért, hogy megszerezze üdvösségünket, annyira szeretett bennünket, hogy átaladta a kereszt szűk kapuján. Ő a mi hitünk mércéje.
Lui è la misura della nostra fede.
Ő az a kapu, amelyen át kell mennünk, hogy üdvözülhessünk. Megélve az ő szeretetét, életünkkel a béke és az igazságosság munkásaivá válva. Néha ez azzal jár, hogy fárasztó és népszerűtlen döntéseket kell hoznunk, harcolnunk kell a saját önzésünk ellen, de átlépve ezen a küszöbön, felfedezzük, hogy az élet új módon tárul elénk, és már mostantól kezdve belépünk Isten tágos szívébe,
entreremo nel cuore largo di Dio,
és az örök ünnep örömébe, amelyet ő készített számunkra, mondta beszédre végén Leó pápa, majd az urangyala elimádkozása után ismét arra buzdított, hogy imádkozzunk a háborúktól szenvedő testvéreinkért, főként Mozambikban,
preghiera mondiale per l'Ucraina,
továbbá csatlakozzunk az Ukrajna békéért fohász a világ méretű imanaphoz. Interjú Azbej Tisztánnal, az üldözött keresztények megsegítéséért és a Hungary Health program megvalósításáért felelős államtitkárral, aki szombaton részt vett azon a kihallgatáson, amely Leó pápa fogadta a Frascatiban ülésezett Nemzetközi Katolikus Törvényhozók Hálózatának 150 tagját. Második befejező rész. Mi a hozadéka a magyar résztvevők számára, és mit tud a magyar keresztény politika nyújtani a többi résztvevőnek?
Ezen a találkozón valóban a világ minden részéről érkeznek keresztény politikusok, és teljesen különböző tapasztalatokat hoznak, és gazdagítják egymást ezzel. Itt vannak például olyan nyugati országokból katolikus politikusok, amelyek országokban a korszellem, egy nevezzük így woke korszellem, elnyomja a keresztény civilizációs alapot és a értékeket. Olyan politikusokkal találkozunk, akik szinte már egyfajta katakombába szorulnak vissza. Ők megerősítő példaként tekintenek Magyarországra, ahol a magyar embereknek a jóvoltából, és talán a magyar embereknek az akaratát is tükrözve, immáron 15 éve egy keresztény demokrata a politikai erő kormányozza az országot, és a keresztény ember az gyarló, vívódó és tökéletlen, és a gyarlóság és a vívódás és a tökéletlenség talán a politikusokra még inkább igaz, mint bárki másra, hiszen a politikának nagyon sok a személyiséget is torzító hatása lehet az egyénre, de végső soron abban bízom, hogy okkal lehetek büszke arra, hogy a magyarországi intézkedések és a politikák azok táplálkoznak a bibliai értékekből. Ilyen például a magyar családpolitika, amelyik egyrészt anyagi, erkölcsi és minden támogatást megad a magyar családoknak, másrészt pedig védi a család fogalmát is, az új gondolkodástól, a szélsőséges relativizálástól. Úgyhogy nyugati politikusok azok sokszor ebből a szempontból példaként tekintenek Magyarországra, és egy reményt is adunk számunkra, hogy igen, lehetséges még a 21. században ezeket a értékeket úgy képviselni, hogy az ember nem kerül a közéletnek a perifériájára. Ugyanakkor, és itt egy kicsit hazabeszélek, visszatérek a kaptafához, mint az üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkár. Köztünk vannak egyházi vezetők, és keresztény közéleti szereplők olyan országokból is, ahol a kereszténység kisebbségben van. És ezért adott esetben szélsőségeseknek az atrocitásait és a támadásait kell elviselniük, vagy éppen egy általános hátrányos megkülönböztetést. És az a bátorság, az a hitvallás, akár mártírságra is kész hitvallás, amit ők képviselnek, az pedig még nekünk közép-európai és magyar keresztény politikusoknak is erőt adó. Amikor látjuk, hogy mi azért hajlamosak vagyunk az elkényelmesedésre, és meghalljuk egy tanúságtételét egy olyan keresztény egyházi vezetőnek a Közel-Keletről, aki ellen már követtek el halálosnak szánt merényletet, és ezt túlélte, akkor mi is egyrészt egy kicsit elszégyeljük magunkat az elkényelmesedésenként, másrészt pedig talán hasonlóan erőt merítünk, és bátorságot merítünk tőlük, mint adott esetben a nyugati keresztény társaink a magyar keresztény nyelvű politikusoktól.
Ennél a témánál maradva utolsó kérdésként azt szeretném fölvetni, hogy tendenciáját tekintve, akár Közel-Keleten, akár Afrikára tekintve, főként erre a két földrészre tekintve, mit lehet mondani a változás tekintetében? Javul a keresztények helyzete, stagnál? Hogyan látja ön?
Hogyha azt a helyszínt nézzük, ami először volt a Segítő Magyarország programjának, a Hungary Hellstrom-nak a célterülete, ez pedig a Közel-Kelet, akkor az elmúlt években egy enyhülést tapasztaltunk a keresztény üldözés tekintetében. Azzal, hogy az Iszlám Állam terrorszervezet, amelyik Szíriában és Irakban nagyon nagy pusztítást okozott a keresztény közösségek között is, azzal, hogy ez az Iszlám Állam terrorszervezet összeomlott, az emberi életeket kioltó keresztény üldözés az elhalkult ezeken a területeken. Most viszont, hogy egy zavaros helyzet állt elő Szíriában, hát tragikus módon évek elteltével újra a gyilkos keresztény üldözése is van példa. Újra erősödnek az iszlamista milíciák és szervezetek, és így történhetett meg az, hogy júniusban Damaszkuszban a Szent Illés próféta templomban halálos támadást hajtottak végre az ott imádkozó istentiszteleten részvevő görög ortodox emberek ellen. Más kontextusban viszont látjuk, hogy a Közel-Keletet, még a Szentföldet is egyre erősödő konfliktusok rázzák meg. Itt a vallási összefüggés az legalábbis nem erős, vagy minimális. Itt a vallási összefüggésen kívül nagyon fontos a katolikus egyháznak a szociális és a humanitárius misszióját támogatni. Gyakorlatilag a szentföldi konfliktust nézzük, a katolikus egyház azon kevés szereplőknek az egyike, akit mind a két fél, sőt akárhány fél vesz részt ebben a konfliktusban, egy hiteles, humanitárius, karitatív szereplőnek tekint. Ezért is fontos számunkra, hogy itt még egyszer hangsúlyozottan nem a keresztény üldözés összefüggésében, hanem általában véve a humanitárius segítség összefüggésében a Hungary Help Program és az egyház együtt dolgozik. Más a helyzet Afrikában, ahol viszont kifejezetten vallási közösségeket támadnak. Csak idén, csak hogyha Nigériát és Kongót nézzük együtt, több tucat terrortámadás történt. Ezeknek egy része etnikai, egy része politikai, de nagyon sok esetben keresztény közösségek jelentik a célpontot. Egyrészt mi beszélünk ezekről a közösségekről, a diplomácia szinterein is, de még egyszer, amiben mi erősek vagyunk, és ami a mi küldetésünk, hogy életmentő segítséget nyújtsunk. Közvetlenül Magyarországról, közvetlenül a magyar államtól ezekhez a keresztény közösségekhez, akik között például Nigériában nagy lélekszámban vannak katolikus közösségek, de Kongói Demokratikus Köztársaságban idén az volt a kötelességünk, hogy egy terrortámadást elszenvedett protestáns közösségnek is segítsünk az ökumené jegyében.
Államtitkár úr, hálásan köszönöm a beszámolót, és további áldásos tevékenységét kívánok, hozzá kellő bátorságot is.
Nagyon szépen köszönöm a biztatást is, és a lehetőséget is.
Molnár Tamás atya tudósítása a Pozsonyban tartó Szent István napi ünnepről.
Szent István király szentévi ünnepe Pozsonyban. 2025-ös jubileumi szentévben az eddigieknél is többen gyűltünk össze a szentévi búcsúk elnyerésére kijelölt pozsonyi koronázódómban, hogy augusztus 20-án közösen éljük át Szent István király főünnepét. Nagy örömömre, meghívásomat elfogadva, idén Erdélyből érkezett a szentmise főcelebránsa és szónoka Gál hunoratya személyében. Erdélyi székelyek és csángó magyarok, Kárpátaljáról érkezett hívek, számos anyaországi és főként felvidéki településről jött zarándok, valamint pozsonyi magyarok ünnepeltünk együtt az összetartozás jegyében. Imádságos ráhangolódás előzte meg a nemzeti ünnep estéjén celebrált ünnepi szentmisét. A pozsonyi Szent Márton székesegyházat megtöltő hívek a csallóközcsütörtöki Mária Légió tagjai által vezetett ima csokorba kapcsolódhattak be. Ezt a közvetlen imádságos készületet már egy augusztus 11-e és 19-e közt megvalósított ima kilenced is bevezette, melynek az egyes napokon közzétett fohászait papok, püspök, laikus hívek fogalmazták meg. Immár 12. alkalommal házigazdaként szolgálva e dómi magyar ünnepen köszöntőmben is elmondtam, hogy e fohászokat a Kárpát-medence egymástól több száz kilométerre fekvő pontjain élő nők és férfiak írták, ám ugyanazon a nyelven, anyanyelvünkön, magyarul. A hosszas, ünnepélyes bevonulás után Vas Albertet idézve utaltam az ünnep fontosságára. Az ünnep Isten ajándéka. Az ünnep önmagunk fölemelése. Hangzott el az ünneplők fogadásakor. Szervezőként külön köszöntöttem a főcelebránst, Gál Hunoratját, s a vele érkezett Gyergyó Szent Miklósi és Háromkúti híveket. Köszöntöttem a további paptestvéreket, a református lelkészeket, és a sok településről összegyűlt remény zarándokait. Köszönthettem továbbá Magyarország pozsonyi nagykövetségének képviselőjét, a közéleti személyiségeket, mind az országos, mind a regionális, mind pedig az önkormányzati szinten tevékenykedő tisztségviselőket, a Mária Légió és a lovagrendek tagjait, a minisztránsokat és a cserkészeket, a népviseletbe öltözött híveket, vendégeket és helyieket, otthoniakat és zarándokokat, minden jó szándékú testvért. Örömömet fejeztem ki, hogy a pozsonyi szentmisén szinte a teljes kárpát-medencei magyarság képviseltette magát, amihez a Mátyusföldi Nagycsaládosok Egyesületének épp felvidéken zajló kirándulása is hozzájárult, hiszen helyi, anyaországi, kárpátaljai és erdélyi nagycsaládosokat láttak vendégül az elmúlt napokban. A szentmise szónoka, az augusztustól nyárat köszvényesen szolgáló Gál Hunoratya puzdító szavakkal kérte, hogy küzdjünk a bizalmatlanság ellen, s ne adjuk fel. Bizalom nélkül nehéz közösségben gondolkodni, illetve az államalapítástól jóval kisebb célokat is megvalósítani. A keleti végekről, a nyugati végekre zarándoklók nevében elmondta, hogy az odahazai székelykapujukra vésett üzenetet hozták. Megmaradunk. Hunoratya, a csíksomlyói boldogasszony, a magyarok nagyasszonya oltalmába ajánlott minden jelenlévőt, az együtt és egymásért imádkozó több száz nemzettársát. Szívből fakadók és meghatók voltak az egyetemes könyörgések is, melyek közt az egyikben egy csángó, népviseletben jelenlévő hölgy imádkozott azért, hogy sose felejtsünk el a mindennapi kenyérért és az azt asztalunkra teremtőkért hálát adni a jó Istennek. Egy másik könyörgésben egy kárpátaljai édesanya imádkozott a békéért, majd egy kárpátaljáról érkezett magyar édesapa a háborúban elhunytak lelki üdvéért. Az ünnepi szentmise végén felcsendült a pápai és a magyar himnusz is, majd a székesegyház melletti téren agapéval, kultúrműsorral, kötetlen együttléttel, ismerkedéssel folytatódott a nyáresti program. A jelenlévők imakártyát vihettek magukkal haza, melyen a Magyar Nemzetért szerveződő Ima Szövetség felhívása olvasható. A csatlakozás ehhez a kezdeményezéshez augusztus 20-a után is megtehető. A jelenlévők ajándékba kaptak továbbá az egy falat mennyország süteményből, mely a dunaharaszti Karl cukrászdában készült, s mely a budapesti 52. Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus hivatalos díjnyertes süteménye volt, valamint a Tihanyi Bencés apátság újdonságát, az apátság levendulájával készült Regula nevű nyári üdítőitalt. Erdélyi vendégekkel elköltött vacsorán a jól ismert, tehetséges felvidéki fiatalokból álló Pósfa zenekar biztosította a színvonalas népzenét. Az ima kilenceden túl augusztus 19-én délután ünnepi hangverseny is megelőzte az augusztus 20-ai programokat, mégpedig Urbanics Tamás orgonaművész, Földesi Gergely tenor, Csörgelyő Luca szoprán, valamint Takács Katalin népi énekes imának beillő zenés fellépés a pozsonyi Ferences templomban. Szent István napján Korpás Árpád helytörténész vezetésével Pozsony óvárosában tettek a nevezetességekkel ismerkedő sétát a szép számban összegyűlt érdeklődők. Augusztus 21-én pedig a pozsonyi Szent István templomban a Kapucinusok templomában celebráltam magyar szentmisét, együtt imádkozva a kapuváról érkezett két autóbusznyi vendéggel, Radó Tamás, püspöki biztossal, Gulyás Vilmos iskolalelkésszel, és a Páli Szent Vince Katolikus Gimnázium, általános iskola és óvoda Pozsonyba látogató pedagógusaival. Hálát adunk a jó Istennek, hogy egy ima kilencedben megalapozott tridúm során kérhettük, méltón ünnepelve Szent István királyunk égi közben járását. Az új kenyér megáldására a vasárnap délelőtti magyar szentmisében kerül sor a pozsonyi, épp felújítás alatt álló, szépülő ferences templomban, a helyi magyarok leggyakoribb találkozási helyén.
Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől megismételjük.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, Hitvalló című műsorunkban Szent Mónika, Szent Ágoston és 14. Leó pápa életéről beszélget az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztor Óvoda Alapfokú Művészeti Intézet 4. osztályos diákjaival Vámosné Jacsó Rita hitoktató. Műsorunk a 2025. május 12-i adásunk ismétlése.
Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Ámen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Ámen. Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Ámen. Szeretettel köszöntelek benneteket, kedves gyerekek és kedves rádióhallgatók. Képzeljük el, hogy van egy édesanya, aki évekig, sőt évtizedekig imádkozik a gyermekéért. Minden nap könyörög Istenhez, hogy fia a jó útra térjen, hogy megtalálja az igazságot, hogy békére találjon a szívében. Ez az édesanya, Szent Mónika. Őről fogunk beszélni most a hittanóránkon. És a fiáról, akit úgy hívnak, hogy Szent Ágoston. Az egyház egyik legnagyobb gondolkodójáról. Ebben a műsorban az ő életükről, kapcsolatukról és a hit erejéről mesélünk. Aztán beszélünk még a nemrég megválasztott új pápáról, 14. Leó pápáról. Akkor kezdjük is el, kedves gyerekek, Szent Mónikával a hittanóránkat. Ki volt ez a Szent Mónika, Tamás?
Az imádkozó anya példája.
Igen. Mit tudunk az ő életéről?
Krisztus után, nem tudjuk pontosan, 322-ben vagy 331 körül született Tagaste városában, a mai Algéria területén, Észak-Afrikában. Keresztény családból származott, ahol már kislányként elsajátította a hit alapjait, az imádságot, a szegények segítését, a böjtöt, a rendszeres templomba járást.
Katolikus családból származott, és szeretett nagyon templomba járni, imádkozni. Aztán felnőtt lett, és férhez ment.
Szent Mónika fiatalon férhez ment egy pogány férfihoz, Patriciushoz, aki Tagaste városi tanácsosa volt. Patricius hirtelen haragú, türelmetlen, sokszor hűtlen férfi volt, és édesanyjával együtt sokszor gúnyt űzött Mónika hitéből. Mónika mégsem válaszolt vissza gyűlölettel vagy panaszkodással. Ehelyett álhatatos türelemmel, kedvességgel és hitével igyekezett békét vinni a családjába. Végül élete végén Patricius is megkeresztelkedett, mégpedig felesége hitének hatására. Három gyermeket szült, közülük Ágoston volt a legidősebb, és rajta keresztül vált ismertebbé. A másik két gyermekéről kevesebb információ maradt fent, de ismert, hogy egyik fia Navigius is vallásos életet élt, és egyik lánya apáca lett.
Tehát nem volt könnyű élete Mónikának, mert a férje nem volt egy jó ember, inkább azt mondjuk, hogy indulatos ember volt, és Mónika pedig kitartóan imádkozott ő érte, hogy a gyűlölködés és a panaszkodás helyett inkább a szeretettel próbálta őt lecsendesíteni, vagy a kedvességgel, vagy hitével próbálta őt megváltoztatni. Patricius megkeresztelkedett élete végén, és megváltozott. A három gyermeke közül Ágoston, aki miatt vált ismerté, mert hogy mit csinált mindig Ágostonért, mit tanultunk az iskolában is. Ákos.
14 évig imádkozott Ágostonért, hogy térjen meg.
Igen, pontosan. Ágoston kicsapongó életet élt, és nem foglalkozott a vallásosságával, nem foglalkozott a hittel, Istenben nem hitt. Ágoston rendkívüli intelligenciával és íráskészséggel született, tehát jó tanuló volt, de fiatalon elvetette a keresztény hitet. Már 17 évesen elköltözött Karthágóba tanulni. Élete egyáltalán nem tükrözte az anyai neveltetést. Mónika sokat szenvedett emiatt. Mélyen szenvedett fia erkölcsi és vallási útvesztései miatt. De soha nem adta fel a reményt. Egyszer aztán elment egy paphoz, és a paptól is kérte az ő segítségét. Szent Ágoston később így írt az édesanyjáról. Anyám minden nap sírt, mikor imádkozott érted. Uram, hogy vezess vissza engem hozzád. Ákos, légy szíves, mondd el még, hogy mit tudunk Mónikáról.
Mónika éveken át imádkozott, és böjtölt Ágoston megtéréséért. Követte fiát Afrikába, Rómába, majd Milánóba, hogy ne veszítse szem elől. Találkozott Szent Ambrus püspökkel, aki azt mondta róla. Lehetetlen, hogy egy ilyen anya fia elvesszen. Ez a mondat máig az egyik legismertebb idézet a keresztény anyaság kapcsán, és gyakran idézik olyan szülők számára, akik küzdenek gyermekük lelki életéért.
Nem csak akkor, Mónika idejében, hanem most is vannak olyan gyerekek, akiért az édesanyjuk sokat imádkozik, hogy megváltozzon, mert ő nem így szeretné, nem így nevelte. Ágoston ezután, nem sokkal később, megtért. Ágoston megtérése és Mónika halála. Mit tudunk erről?
Mónika élete legnagyobb öröme volt, amikor Ágoston végül megkeresztelkedett 387 húsvétján Milánóban. Ezután úgy érezte, élete beteljesedett. Rómából hazafelé tartva, Ostiában, a tengerparti városban halt meg, nem sokkal fia megtérése után. Halál előtt így szólt fiához. Fiam, már nem kívánok semmit ezen a világon. Miért is éljek még? Csak azt akartam, hogy Istenben lássalak téged hívő keresztényként. Ágoston mélyen megrendült, anyja halálakor és emlékét örökre szívében hordozta.
Tehát Ágoston is elgondolkozott ezeken a szavakon, és Mónika is megnyugodott, és úgy távozott el az élők sorából, és halála előtt megnyugodott, hogy a fia a hívő keresztények közé tartozott. Mit tudunk, hogy Szent Mónika kiknek a védőszentje? Tamás.
Az anyáknak a védőszentje.
Így van. Ezért is ünnepeljük az édesanyák napján az ő nevenapját. Most éppen pont vasárnapra esett, május 4-e Szent Mónikának a napja. Kérlek szépen, mondd el, hogy mit tudunk még róla.
Szent Mónikát a keresztény hagyományos példás anyaként tartja számon. A keresztény anyák különösen a nehéz sorsú imádkozó anyák védőszentje. Ünnepnapja augusztus 27-e. Síremléke Rómában a Szent Ágoston templomban található, ahová évszázadok óta zarándokolnak az édesanyák imáért, vigaszért és reményért. Sok katolikus iskolát, templomot és egyes városokat is elneveztek róla. Például Szente Mónika városa az Egyesült Államokban.
Ti például ismertek-e olyan embert, aki sokat imádkozik másokért. Vagy mit gondolsz, milyen ereje lehet ez ilyen imáknak, amikor valaki sokat imádkozik másokért? Tomi.
Például a pápa.
Igen, nagyon jó. A pápa az egész világért imádkozik, és mi is ő érte szoktunk imádkozni. Most pont aktuális is, mert most választották meg a napokban az új pápát. Mit jelent szerinted, hogyha valaki nem adja fel, hanem kitart egy célért, akár évekig is? Ugye mondtad Ákos, hogy 14 évig imádkozott Mónika a fiáért. Szerintetek mit jelent ez, Ákos?
Nagyon erős hitet.
Így van, és kitartást, és nem fárad bele ebbe az imádságába. Térjünk át Szent Ágoston életére. Ákos.
354-ben született az észak-afrikai Tegastéban pogány apától, Patricius, és keresztény anyától Szent Mónika. Nagy értelmi képességei már kisgyermekként megmutatkoztak. Hamar kitűnt ékes szólásával és tanulási vágyával. Keresztény nevelést kapott anyjától, de ifjúkorában inkább az élvezetek, mint a hit vonzották.
Mit jelentette szerintetek? Mit csinált Ákos?
Nem hitt Istenben, és nem járt templomban, hanem inkább szórakozni ment. Kartágóban tanult retorikát, a szónoklás művészetét, majd Rómában és Milánóban is tanított.
Igen.
Már fiatalon nagy hírnévnek örvendett, mind kiváló szónok és tanár, sok tanítványa és követője volt. Ugyanakkor erkölcsileg kicsappongó életet élt. Kereste az igazságot, de nem találta meg a kereszténységben. Monikeusz lett, amely a jó és rossz örök harcát tanította, s így próbált választ találni a gonosz problémájára.
Tehát nem a keresztény vallást tanította, hanem a manikeizmust. Aztán mi történt?
Ágoston sosem volt nyugodt lelkileg. Folyamatosan küzdött saját vágyaival, bűneivel és igazság utáni vágyával. Milánóban találkozott Szent Abrus püspökkel, aki nagy hatása volt rá nem csak szónoki képességeit, hanem hite és értelme miatt is.
A Szentírás addig elutasított világa kezdett megelevenedni, számára különösen Pál apostol levelei érintették meg.
Igen, tanultunk mi is Pál apostolról, Pál apostol leveleiről is, és azokat elkezdte tanulmányozni, olvasta, és megérintették őt, és ezek után tért meg. Egy napon Milánó egyik kertjében sírt, mert úgy érezte, képtelen lesz lemondani a bűnös életéről. Vágyott Istenre, de nem tudott elszakadni a világi életétől. Ekkor meghallott egy gyermekhangot, amely ezt ismételte. Tolle lege, vedd és olvasd. Felnyitotta a közelben lévő fekvő Bibliát, és Pál apostol leveleiből kezdett olvasni. Itt a római levélnél nyitotta ki a 13. fejezet, 13. sorától a 14. sorig, amely így szól. Ne éljünk topzódásban és részegeskedésben, paráznoságban és kicsapongásban. Öltsétek magatokra az Úr Jézus Krisztust. Ezt olvasta a Bibliából, és ez a pillanat volt a megtérésének a fordulópontja. Egy belső áttörés, ami egész életét meghatározta. Aztán mi történt, Tamás?
Megkeresztelkedett, és új életet kezdett. 387 húsvétján 33 évesen megkeresztelkedett Szent Ambrus keze által édesanyja nagy örömére. Ugyanebben az évben Mónika elhunyt úgy, hogy már beteljesedve látta fiát Istenhez fordulni. Ezután visszavonult Afrikába barátaival, azkéta imádságos közösségben élt.
Édesanyja akkor halt meg, amikor megkeresztelkedett nem sokkal később, 33 éves korában. Jézus mikor halt meg? Mit tudunk, Tamás?
33 éves korában.
Így van, úgyhogy innen meg tudod jegyezni, hogy Ágoston pedig 33 évesen keresztelkedett meg, akkor jött el életébe a páli fordulat.
395-ben Hippo püspöke lett. Ma Annaba városa Algériában. Mint püspök lelkipásztor, ige hirdető és író volt egy személyben, folyamatosan tanította híveit, vitázott az eretnekekkel, segítette a szegényeket. Főbb művei: vallomások, konfessziónes, saját életének és megtérésének mély lelki visszanézése sok személyes vallomással. Ez a műv a világirodalom egyik legőszintébb, legszemélyesebb lelki önéletrajza. Isten Vársa című műve óriási hatású teológiai és filozófiai mű, amely szembeállítja az Isten városát a földi várossal.
Így van, köszönöm szépen. Tehát második műve, ami nagyon fontos, az Isten városa. Aztán volt egy harmadik műve is, ez pedig miről szólt, Ákos?
A Szent Háromságról, a szabad akaratról, az időről, filozófiai és teológiai mélységekbe hatoló értekezések.
Filozófus volt Ágoston, ezért nehezek is az írásai, de azért meg is értjük őket, mert nem csak filozófiai írásokat írt, hanem a szeretetről is nagyon szépen írt. Több idézetet is találtam az ő írásaiból. Szeretném, ha egy-két idézetet felolvasnánk a rádióban tőle.
Az ember értékét nem az adja meg, hogy mennyit tud, hanem az, hogy mennyire van benne szeretet.
Következő idézet.
Ha hallgatsz, hallgass szeretetből. Ha beszélsz, beszélj szeretetből. Ha figyelmeztetsz, figyelmeztess szeretetből. Ha megbocsátasz, bocsáss meg szeretetből.
Szeress és tégy, amit akarsz.
Tedd meg, amit tudsz, és imádkozz azért, amit még nem tudsz megtenni.
A hit azt jelenti, hogy az ember elhiszi, amit még nem lát. Ennek a hitnek pedig az a jutalma, hogy látni fogja azt, amiben hisz.
Köszönöm szépen. Tehát ezek Ágostontól idézett kis sorok voltak a szeretetről és a hitről. Aztán mondjuk el az Ágoston halálát. Légy szíves, Tamás.
430-ban halt meg, miközben Hippo városát a vandálok ostromolták. békében távozott a bibliai és zsoltárok szavai között. Egyházatyaként és teológusként az egész keresztény világ egyik legnagyobb alakja lett. Ünnepnapja augusztus 28-a. A nyugati kereszténység számára a hit és értelem összekapcsolásának ikonikus alakja. Több filozófus is hivatkozott rá. Ő mondta az egyik leghíresebb mondatot. Nyugtalan a mi szívünk, még meg nem nyugszik benned Istenünk.
Így van. Nagyon szépen elmondtad, Tomi, köszönöm szépen. És akkor mit gondoltok, miért nehéz néha elengedni a rossz szokásokat, még ha tudjuk is, hogy nem jók nekünk? Ákos.
Azért, mert már nagyon hozzájuk nőttél, megszoktad őket, és amit már megszoktál, nehéz.
Nehéz elengedni.
Igen, nehéz elengedni.
Május 8-án megválasztották az új pápát. Mit tudunk róla, Tamás?
Ő azt a nevet vette fel, hogy Leó, igen. És ő már a 14. Leó pápák.
Nagyon jó,
közt.
Így van. És mi volt az ő neve, az ő eredeti neve, Ákos?
Robert Francis Prevost.
Igen, pontosan. És mit mondott a előjáró, amikor kijött a bazilika lodzsájára? Mit mondott bele a mikrofonban, várta a nép?
Abemus pápam.
Igen. Mit jelent? Ákos.
Van pápánk.
Igen. És láttátok-e a tévében, hogy milyen színű füst szállt fel?
Fehér.
És elsőre meg tudták választani az új pápát, Ákos?
Nem.
Ferenc pápa után ő lett a hanyadik pápa?
267. pápa lett. 14. Leó pápa.
Így van. Köszönöm szépen. Aztán mit tudunk még róla?
Szerencsés volt, hogy egy csomó bíboros őt választotta.
Így van.
Pedig ő nem is volt az esélyesek között.
Az esélytelnek nyugalmával indult. Ügyes vagy. Mit tudunk még róla, amit egy pár mondatban összefoglalva el tudunk mondani?
14. Leó pápa Ágoston rendi szerzetesből lett bíboros amerikai pápa. Viva il pápa.
Mit jelent ez, hogy viva il pápa?
Éljen a pápa.
Igen. Mikor született? Emlékeztek-e rá?
1955-ben született Chicagóban, Észak-Amerikában. 1978. szeptember 2-án tette le első fogadalmát. 1982. június 19 szentelték papá Rómában, jogi végzettsége van.
Mi volt az ő püspöki jelmondata?
Én illo uno unum. Bármi keresztények sokan vagyunk, az egyetlen Krisztusban egyek vagyunk.
Ferenc pápa, az előző pápa különös bizalmat szavazott neki, amikor 2023-ban kinevezte a püspöki dikasztérium élére, és 2023. szeptember 30-án lett bíboros. És május 8-án nagy esemény történt tehát a katolikus egyházban, mert új pápát választottak Ferenc pápa halála után. Ami különlegessé teszi őt számunkra azaz, hogy Ágoston rendi szerzetes volt. Éppen ezen az órán tanultunk Szent Ágostonról, vagyis olyan közösséghez tartozott, amely Szent Ágoston tanításait és példáját követi. Az ágostonos rend, vagy Ágoston rendi szerzetesek egy olyan közösség, amely Szent Ágoston regulája szerint él. A rend alapját az a lelki hagyomány képezi, amit Ágoston püspök hagyott az utódokra. A közösségi élet, az Isten keresése, az imádság és a szolgálat fontossága. Az ágostonosok számos iskolát, plébániát és missziós területet működtetnek világszerte. 14. Leó pápa, tehát az új pápa, még püspökként, majd később bíborosként is híres volt arról, hogy nagy hangsúlyt fektetett a lelkipásztori szolgálatra, a szegények melletti kiállásra és a nevelésre. Pápává választása azért is jelentős, mert megerősíti Szent Ágoston tanítása és szellemisége ma is élő és aktuális, és hogy az ágostonos hagyomány fontos szerepet tölt be az egyház életében. Megismertük ma Szent Ágoston életét, aki hosszú keresés után találta meg Istent és édesanyját, Szent Mónikát, akinek szeretete és imádsága segítette őt ezen az úton. Kettőjük története a szeretetről, a türelemről és az isteni kegyelemről tanít minket. És ahogy a múltból a jelenben értünk, megemlékeztünk az új pápáról is, akit úgy hívnak 14. Leó pápa, aki maga is Ágoston nyomdokaiban járt, hiszen Ágoston rendi szerzetes volt. Talán ő is Mónikához és Ágostonhoz hasonló hittel és bölcsességgel fogja vezetni az egyházat. Óránk végén imádkozzunk 14. Leó pápáért.
Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Amen. Imádkozzunk együtt azért, hogy bölcs, alázattal és bátorsággal teli pápánk legyen. Amen.
Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Amen.
Kedves hallgatóink! Elhangzott Hitvalló című műsorunkban Vámosné Jacsó Rita hitoktató beszélgetett az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztor Óvoda Alapfokú Művészeti Intézet 4. osztályos diákjaival. Műsorunk a 2025. május 12-i adásunk ismétlése volt. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette.
Napbúcsúztató.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! Pár perc múlva éjfél, ekkor véget ér a Szent István Rádió mai adása. Éjszaka óránként híreket és időjárás jelentést mondunk, valamint megismételjük a napközben elhangzott műsorainkat. 00:05 kezdődik a Közelkép. Vendégünk Veresné Kalcsó Krisztina, a 60-i Bajza József Gimnázium nevelési igazgató helyettese, akivel az iskola pályaorientációs programjairól beszélgetünk. 00:35 a Beszélőkönyvek című irodalmi sorozatunkban Alexandre Dumas, a Három testőr című írásának 45. része hangzik el. 1 és 2 óra között újra meghallgathatják a regionális híreket, a kora esti hírmondót és régiónk sporthíreit. 2:05 kezdődik a mindennapi egészségünk. Műsorunkban az értelmi sérültek Gyöngyház Egyesületével foglalkozunk. Majd az elfogadásról beszél Pálmai Zsolt Ágoston, pszichiáter. 3:05 megismételjük a Közéletet. Műsorunk elején a szeptember 1-i iskolakezdésről, közlekedésbiztonságról, tiltott nikotintartalmú szerekről és az online világ veszélyeiről beszélgetünk Újházi Zsuzsanna rendőrfőtörzs őrmesterrel. Majd a Bükki Fiatalok Természetjáró Egyesülete elnöke Boronkai József lesz a vendégünk, akit nyári táborokról, szervezett túrákról, írott és íratlan szabályokról kérdezünk. 4 órától zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, 14. Leó pápa gondolatával köszönjük meg egész napos megtisztelő figyelmüket. Szeretni mindvégig. Ez a kulcs Krisztus szívének megértéséhez. Olyan szeretet ez, amely nem áll le az elutasítás, a csalódás, sőt a hálátlanság láttán sem. Kedves hallgatóink, műsoraink készítésében munkatársaink voltak. Debnár Ádám, Fekete Gábor, Grunda János, Karkus István, Klész Beáta, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Molnár András, Papildikó, Papp Péter, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Tompos Péter, Turi Sarolta és Vasvári Bernadett. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Te védj meg, Istenünk, ha virrasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. A nyugodalmas éjszakát és a jó halál kegyelmét adja meg nekünk a mindenható Isten. Amen. A műsorvezetőt Sinkovics Andreát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hite miatt engedelmeskedett Ábrahám Isten hívásának, hogy költözzék arra a vidékre, amelyet örökségül kellett kapnia. Kivándorolt, anélkül, hogy tudta volna hová. Hittel telepedett le az ígéret földjén. Olvasom a zsidókhoz írt levélben. Utas vagy. A világ pályaudvar. Ide mindenki csak érkezik, de senki sem távozik. Életre való vagyok, de más életre, s hitem más felé tekint. Nem akarok úgy utazni, hogy sehová se érkezzem. Nem verek itt végleg gyökeret, koromnak más a mércéje. Életre való vagyok, de más életre, s hitem más felé tekint. Amikor úgy gondolom, elindulok a nagy útra. Számomra ez nem halált jelent, akkor találok önmagamra. Az én országom még csak a reményben van, a mindenség fenekén, s a végtelen gerincén. Nagyobb minden birodalomnál, s kisebb a gombos tűfejnél. Az én országom itt van belül, lényem legmélyén. Urunk Istenünk, hiszünk benned, Atya, Fiú és Szentlélek. Amennyire tehetem, amennyire tehetséget adtál nekem hozzá, kerestelek téged, kívántam látni azt, amit hittem, sokat vitatkoztam és sokat dolgoztam. Uram Istenem, egyetlen reményem, add meg, hogy soha el ne fáradjak a te keresésedben, hanem tedd, hogy mindig buzgón keressem arcodat. Adj nekem erőt a keresésedre, te, aki megtetted, hogy megtaláljalak, te, aki egyre inkább megadtad nekem annak a reményét, hogy megtalállak téged. Előtted van a szilárdságom és a gyöngeségem, őrizd meg amaszt, gyógyítsd meg ezt. Ott, ahol ajtót nyitottál nekem, fogadd el belépésemet, ahol bezártad a kaput előttem, nyisd meg azt hívásomra. Add meg, hogy rád emlékezzem, hogy megértselek, hogy szeresselek.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott. Fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesem. megtartasz holnapi napodra. Nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra.